Sokszor halljuk azt, hogy Márki-Zay Péter a magyar Trump. Trumpot is leírták, beszélt össze-vissza, de semmilyen mondása, bázisát nem tudta elriasztani. És ugye azt mondják a Márki-Zay Péterben bízók, hogy hát igen, ő a magyar Trump, és ugyanúgy nem lehet őt bántani, és ugyanúgy ezt a meglepetést fogja tenni, mint amit a Trump csinált. Ez bőven lehet. Egy óriási különbséggel, hogy Trump sose kért két nappal később bocsátott a mondásaiért.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásokig és népszavazásig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati szempontból a kampányra koncentrálva figyeljük az eseményeket, esélyeket. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő, aki jogászként végzett és számos sikeres választási kampányban dolgozott már. A felvétel idején kommunikációs tanácsadó Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett. Én Vovesz Tibor vagyok, konstruktív bizalmatlanság 11. rész. Kampányvakság, paranoia és szentségtörése egy mulatós dalt kampányszlogenné tenni. December elején beszélgettünk utoljára aktuális politikai és kampányügyekről. Mi volt az azóta eltelt időszak legfontosabb eseménye?
Sok minden történt, de inkább az a fontos, hogy mi nem történt meg ebben az időszakban, tehát hogy Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek Orbán Viktor. Szerintem ez egy viszonylag érdekes fejlemény abból a szempontból, hogy nagyon sokáig lehetett arra gondolni, hogy Kövér László lesz az utódja Áder Jánosnak, de ugye a Fidesz ebben is ugye az április, most már tudjuk, hogy április 3-ára koncentrál, szóval a legkevesebb rizikót vele vállalja. Azt a módszert alkalmazzák, hogy mondanak valami nagyot, hogy milyen rossz lesz, ebben hergelik az ellenzéki népeket, és utána pedig ugye egy-egy fokkal kevésbé rosszabbat dobnak be.
Itt a rossz most, a Kövér László neve volt, a kevésbé rossz pedig az alelnök asszony.
Ez így van. Ugye, hogy mi a Fidesznek a logikája? Ugye Áder Jánosnál is láttuk, hogy lényegében az ő elnöksége, hát valószínűleg a leggyengébb Schmidt-Pállal betekedő elnökség volt. Tehát lényegében ugye a 10 éve alatt ugye a Fidesz rendszerben dolgozott, tehát nagyon sokat nem lehetett hallani a hangját. De hogy ha veszít Orbán Viktor április 3-án, akkor egy olyan ember kell neki, aki biztosítja majd, hogy a Fidesz megmarad a hatalmon, vagy ahol tud, be tud tartani az esetleges ellenzéki győzelemnek. Erre Novák Katalin teljes mértékben alkalmas, tehát ugye a Fidesz alelnöke volt, ő egy teljesen hű Fidesz lojalista. Ha pedig nyer Orbán Viktor, akkor pedig egy olyan ember van a Sándor palotában, aki szintén teljesen lojális hozzá, és ugye egy nő szerepében sokkal nehezebb őt támadni, mint bármelyik más férfi kollégát, és ebben szerintem veszélyminimalizált szást csinált a Fidesz, tudja, hogy ezt nem engedte az ellenzék, hogy ebből kampánytéma legyen, Novák Katalin pedig szerintem simán meg fogják természetesen választani.
Beszéljünk a döntés kommunikációjáról, mert az is érdekel engem. Novák Katalint egy kormányfői sajtótájékoztatón egy kérdésre adott válaszban nevezte meg a miniszterelnök. Valószínűleg már sosem fogjuk megtudni a pontos választ, hogy miért így történt, de hogyha már így történt, mi lehet az üzenete ennek? Mire lehet következtetni ebből a Fidesz kampányát illetően?
Én ezt nagyon nem, tehát ez egy bevett gyakorlat. Itt az történt, hogy talán volt egy információ esetleg az újságírónak, vagy pedig kapott egy exkluzivitást abból, hogy ezt ő tehesse fel ezt a kérdést. Ez egy teljesen bevett, teljesen szokmányos valami. Ő rákérdez, ő megerősíti, és akkor újságírónak is jó, és a beszélőnek is jó.
Mégiscsak Magyarország legfőbb közjogi méltóságáról beszélünk. Nem érdemelte volna meg azt, hogy ünnepélyesebb keretek között nevezzék meg?
Én ezt egy kicsit másképp látom. Van egy olyan vágyvezérelt gondolkodás a magyar ellenzékben, és itt mindenki hallottak valakitől, hogy már igazából Orbán Viktor nem is szereti ezt csinálni, meg már igazából fizikailag, meg mentálisan már nem olyan, mint régi. Hát nem ezt láttuk. Van egy 4,5 órás, vagy 4 órás sajtótájékoztató, ahol Orbán Viktor minden kérdésre válaszol, a saját maga narratívájából nem mond ki, nem beszél hülyeségeket, minden kérdésre válaszol. Igen, lehet, hogy csak évente egyszer, vagy évente párszor áll ki. Reménykedünk abban, hogy hát persze, hogyha egyszer majd Orbán Viktor valódi kérdéseket fog kapni, akkor majd igazából majd ő...
Meg lehet izzasztani.
Hát ott kapott kérdéseket, igazából mindenre tudott úgy válaszolni, hogy sajátjaiban nem maradt semmifajta hiátus. És ugye ezt nem teljesen lehet elmondani arra, hogy a ellenzékben egy ilyen kommunikáció, akár egy-két órán keresztül tartó folyamatos beszédben ne lehetne belekötni mondatokba.
Az évvégi kormányfői sajtórandevú másik érdekes momentuma, illetve a Fidesz kampány váratlan lépése volt egy mulatos nóta egy sorának kampány szlogenné emelése. Ez a bizonyos piros volt a paradicsom, nem sárga mondat. Kampány szakértői véleményedre vagyok kíváncsi. Polgárpukkasztás vagy szentségtörés?
Szerintem nagyon jó dolog kampánytechnikai szempontból. Tehát van egy üzenete a Fidesznek, ami abból áll, hogy avval foglalkozik, az embereket érdekli. Oda kell mondani, ahol a magyar emberek vannak. És ha ránézünk arra, hogy milyen ezek az embereknek, vagy a magyaroknak a különböző kulturális fogyasztási szokása, akkor a nagy részüket azt látjuk, hogy azért ők a mulatos világban, vagy ezekben a nótákban élnek és gondolkodnak. Egy perc alatt az óvodástól kezdve a 90 éves emberig, és ezúttal a harmadik számú italboltnak. Mit látunk a másik oldalon? Elindult az a mondás, hogy hát igen, ez a Magyarország előre megy, nem hátra, ez a Lenin, a Sztálin szüleménye volt. Egyrészt a politikában nincs olyan mondat, amit az elmúlt, nem tudom, 3000 évben valaki nem mondott volna ki. És akkor ugye jön az ellenzék, akinek sikerült 3 hónap után valamilyen egységes szlogent találni, hogy legyen Magyarország a mindannyiunké, ugye ami az MSZP-nek volt a választási szlogenje a 90-es években. Tehát most ugye január közepéig vagyunk, és eltelt közben több mint 3 hónap választás megnyerésével kapcsolatban teljesen felesleges módon. És ennek az egyik szerintem ilyen szimbolikus sarokköve ez a 7. frakció kérdése. Győzött Márki-Zay Péter a legitimáció, amit kapott, egy olyan kérdésben égeti el, amiben az egyébként megvert pártelnököknek a beleegyezését kéri. És ugye ebben mit üzenek? Akik ott ülnek az asztalán, akik ott ülnek már x éve, abban a játékban játszanak, hogy igazából mindig kihozzák egy vesztes helyzetből az ő számukra nyerő helyzetet. Ezek az emberek ahelyett, hogy azt mondanák, hogy figyeljetek ide, erre megyünk, és mostan közben vagy kus, és egyetlen célunk van megvenni Orbán Viktort, helyette hát igen, szeretnék 5 embernek, akiknek semmifajta politikai relevanciája, vagy legitimációja az 5 embernek nincsen, kérni helyett, miért hihette azt, hogy a Márki-Zay Péter neki ez kell? Gondolom, valaki berakta a fejébe, vagy lehet, hogy ő maga is ezt gondolja, hogy majd, amikor ő megnyeri ezt a választást, akkor majd őt majd meg fogják majd nagyon gyorsan buktatni ezek az összeszövetséges pártok, és akkor majd az ő 5 embere, az majd akkor megakadályoz ennek a, nem tudom, ennek a buktatásban. Na most, ha valaki így áll hozzá, az ugye eleve már egy vesztes helyzetbe áll hozzá. Nem az a logikus? Hogy én vagyok, aki lebegek ugye a 6 párt fölött, minden frakcióban van emberem, tehát mert mindenki engem lát, hogy én nyertem meg ezt a választást, ha megnyerem, és mind a 6-ban vagyok olyan politikai befolyással, hogy ne tudjanak megbuktatni.
Ez a 7. frakció motivuma egy kicsit megerősíti azt a korábbi érvelésünket, hogy Márki-Zay Péter, aki rendszeren kívülről érkezett, és értékként tüntette fel ezt a rendszeren kívüliségét, azzal, hogy 7. frakciót kért és elkezdett alkudozni erről a másik 6 párttal, gyakorlatilag így lett a rendszer része. A legutóbbi nyilatkozatokból lassan kezd egy kép kirajzolódni arról, hogy milyen mechanizmust követ a kampány irányítása, vagy a döntéshozattal hogyan működik az ellenzéki oldalon. Részben a Szabad Európának adott interjújában Jakab Péter, Jobbik elnök, illetve Donát Anna is beszélt erről. Van pártelnöki értekezlet, van a pártelnöki értekezletet előkészítő értekezlet, működik egy kampánytanács, vannak munkacsoportok, külön munkacsoport felügyeli a pártok kommunikációját, külön munkacsoport felügyeli Márki-Zay Péter kommunikációját. Jakab Péter hangsúlyozta, hogy nincsen hierarchia, azaz konszenzusra törekednek. Nézzük meg egy kampányszakértő szemével, hogyan működne ez ideálisan.
Elsődlegesen úgy, hogy például nem beszélünk róla. Mennyire tudjuk azt, hogy milyen konfliktusok vannak a Fidesznek a kampányában? Nem a mindennapunk része, hogy akkor Habony Árpád, Rogán Antal, meg Gyürk András hogyan vitatkoznak arról, hogy mit kéne csinálni. Ez az elsődleges dolog. A másodlagos az, hogy egy kampány az nem demokrácia. Egy kampány az egy hierarchikus szervezet. Tehát van egy vezetője, aki nem a miniszterelnök jelöltje, hanem egy kampányfőnök, aki irányítja a kampánynak a tevékenységét. Nem szavazunk erről, meg nem tudom, kikérjük mindenkinek a véleményét, meg alkotunk döntés előkészítő bizottságot, hanem elkezdünk dolgozni. Ugye ez maradt ki, ugye ez látszik. Tehát az, hogy amiket lehet olvasni az újságban, hogy 5 szinten tárgyalnak az emberek, hát ez egy nonsens. Hát ez egy, tehát egy ilyet tényleg sehol. Én még nem hallottam, pedig láttam már 1-2 kampányt. Tehát minél több szinten tárgyalnak, ellenérdekelt felek vannak ugye az újságok szerint, akik ugye vagy két kézzel, vagy csak fél kézzel húzzák a kéziféket. Hát pontosan ezeken a fórumokon lehet ugye a legjobban húzni a kéziféket, hogy igen, hát majd még gondoljuk meg, nyomjuk fel a következő szintre, ott inkább döntsék el, ott jönne, inkább dönts el a nem tudom milyen bizottság még a dologba. Ez nem így működik. Egy kampánynak van egy napi rutinja, van egy kampány stratégiája, annak van egy kommunikációs terve, azt végig kell minni, reggel el kell határozni, mi hogyan fogunk reagálni az napi vagy előző napi döntésekre, és menni kell tovább. És közben pedig menni kell azok az utat, amit elterveztünk, amik egyetlen egy lényege van, hogyan lehet abban a 20-25 körzetben többséget szerezni az egyéni jelölt mellett. Erről kéne szólnia. Mik a pszichotikus állapotai a kampánynak? Az egyik ilyen, hogy a kampány vaksága, a másik ilyen a kampány paranoia. A kampány vaksága az azt jelenti, hogy az a jelölt és az őt körülvevők azt gondolják, hogy mindent tudnak. Tehát lényegében ők annyira okosak, hogy már több hónapra előre látnak, minden, amit egyébként jó szándékú szakértők mondanak, ja, hát ezt én már csinálom, ezt én már tudom, ez már réges-régen van, természetesen nincsen, de hogy úgy kell elkezdeni, mint a szemellenzős lovak, akik mennek előre, és semmi más nem hajlandók befogadni. Kicsit ezt érzem ezen a kampányon, és ez egy nagyon veszélyes állapot, mert a kampánymagság azt mondja, hogy az ember megy előre, azt gondolja, amit kitalált, vagy félig kitalált, az működik, és semmi más nem enged, hogy befolyásolja ebből az állapotából. És ilyenkor jön ugye az a fajta ilyen önlapogató, vagy meglapogató állapot, hogy jó, hát én okosabb vagyok mindenkinek, amit én kitaláltam, az nyilvánvalóan sokkal jobb, mint aki bármit gondol, hiszen már én nyertem iszonyú ellenszélben Hódmezővásárhelyen, akkor is mindenki azt gondolta, hogy nem nyerek, aztán mégis nyertem. Egy országos kampány nagyon-nagyon más, rengeteg szereplővel, iszonyú bonyolult helyzettel, hát nem biztos, hogy ez a fajta gondolkodás úgy működik. Nem beszélve arról, hogy az ember azt gondolja, hogy mondjuk a programon kell hónapokat rágódni. Mi volt 2018-ban Orbán Viktor programja, mi volt a kétharmadot nyert? Rendben van, egy torz választási rendszerben? Folytatjuk. Az ellenzéki választó nem azt szeretné hallani, hogy akkor hogyan fogjuk majd megoldani az agrártámogatásoknak a rendszerét, vagy milyen fajta külpolitikát fogunk tételesen tenni, hogy milyen lesz a viszonyunk Ausztráliával, hanem abban, hogy mitől lesz jobb az élete 2022. április 4-én.
Ezt a logikát követve a legtökéletesebb ellenzéki kampánymondata nem folytatjuk lenne. Kampány paranoia. Hol érhető tetten ez?
Hát ez meg ugye az a gondolat, hogy aki rám rosszat mond, vagy aki kritizál, az áruló. Az nyilván a másik oldalt támogatja. Na most itt azért van egy nagyon érdekes dolog. Tehát ugye 12 éve élünk a NER rendszerébe. És azok az újságírók, véleményvezérek, elemzők, ugye ők is ebben az országban élnek, őknek is van gyerekük, családjuk, párjuk, stb. És ugye itt mindenki a saját életét éli meg. Én azt meg tudom érteni, valaki azt gondolja, mondjuk nem tudom, 20 éves korában, hogyha még 4 évet él még a Fidesz érában, akkor 24-es leszek, és akkor az mégis nem akkora gond. Na de az embereknek a nagy része, minden egyes 4 év, amit elveszt a Fidesz tőle, az az életének egy komoly százalékos szakasza. Árulók, ha már ilyenekről beszélünk, hát biztos, hogy nem azok a véleményvezérő újságírók, akik kritizálni mernek, lehet, hogy inkább befele belül keresném, ha már valakit kell keresni, de miért kell ezeket a kifejezéseket megint használni? Ezek nagyon-nagyon-nagyon erőszavak. Ugye a Fidesz hogy működik ebben? Nem jövőben biztos, hogy ezt el kell feltétlenül tanulni. Tehát a Fidesz a saját értelmiségét valahol 95 és 2002 között semmisítette meg. Tehát onnantól kezdve az volt, hogy aki más gondol, mint ami a hivatalos gondolat, akkor az kikerül a pixisen belül. Zárójeles megjegyzés. Azok az emberek, akiket most így a Fideszből kiábrándult politikusoknak gondolunk, és ugye ez az egyik vezér motivum a 47. frakció, ezek az emberek nem azért kerültek ki a Fidesz pixisből, mert mást gondoltak, hanem a Fidesz inkább ellépett tőlük.
Ez a paranoia, a külső bűnbakkeresés, ez talán feltűnik abban a motivumban is, amikor az utóbbi napokban szóba került a kampánybüdzsé, hogy ki mennyit adott bele, kinek mennyivel kellett volna hozzájárulnia. Megint csak egy normális világban, vagy egy ideális világban, hogyan néz neki egy kampány költségvetése? Honnan származnak a bevételek? Vannak-e rá vonatkozó szabályok? Hogyan kell elosztani? Hogyan kell mondjuk arányaiban elosztani a rendelkezésre álló forrásokat?
Ugye itt két dolog van. Van a jogszabályi környezet, és van az, hogy mi a valóság. A jogszabályi környezetben ugye ez teljesen egyértelműen fogalmaz a magyar választási törvény és a kampányfinanszírozásról szóló jogszabályok, hogy egy olyan szavazás van, vagy választás van Magyarországon, aminek van egy felső költési határa, ez az országgyűlési választás, és ennek ugye egy inflációval növelt mennyiség van minden 4 évre. Ez most úgy látszik, hogy kb. 800 millió forint van erre a kampányra egy pártnak, amennyit kap, hogyha van mindegyik körzetben jelöltje. Ezt az ÁSZIS és a NAV is vizsgálja, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon komolyan vizsgálni is fogja. Na most ezentúl, ugye ez a jogszabály között, a valóság az, hogy nem volt olyan kampány, amiről én olvastam, tudok, ami ebből az összegből kijött volna. Megint mi történik? Orbán Viktor azt csinálja, ír egy levelet, hogy szeretnék kedves támogatóim pénzt kapni, mint a sárga csekk, és adjatok oda. Ugye ebben mit épít? Ebben azt építi, hogy mint Fidesz párt a tagjaiból, a szimpatizásaiból él, a másik oldal pedig a milliárdos oligarchákból és külföldi adományozókból. Ugye ez a lényege. Hát mindannyian tudjuk, hogy a Fidesz kampány nem 800 millió fogva kerülni, hanem szerintem valahol a 10 milliárd környékén fog ott megállni. De ettől még a jogszabályi környezetben ők ki fogják hozni, amikor le kell majd adni még egy fél évvel később az ÁSZ-nak, hogy ők 799 millió forintért kampányoltak, és itt van minden számla. Ugye van egy másik érdekes dolog. Párhuzamosan lesz egy népszavazási kampány, ugye nagy valószínűséggel most már úgy néz ki, hogy inkább csak a Fidesz által berakott népszavazási kérdésekkel. Ott ugye ez a kötöttség nincsen. Tehát ott annyit költ el az állam, a Fidesz, illetve az ellenzék a népszavazási kérdésekre, amennyi jól esik neki. Azon a nyilvánosságban vitatkozni, hogy ki mennyi pénzt tesz bele egy kampányba, egy elképesztő felelőtlenség. És ugye az ellenzéki szavazó meg ugye nem tudja, hogy mennyire nincsen pénze például az ellenzéki pártoknak valóban. A Fidesz és a kormányzati pénzekhez képest töredék pénzből gazdálkodnak. Fidesz ebben is nagyon ügyes. Tehát amikor hatalomra kerültek, egyrészt rendezték és törvényhez igazították a képviselői tiszteletdíjakat. És ugyanebből a ponttal rendezték azt is, hogy mind az állam által pártnak, a pártalapítványok, a frakciónak lévő támogatások, azok komoly összegek. Tehát azt se lehet igazán mondani, hogy nincs az a pénz rendelkezésre, hogy hogyan költik, hogyan gazdálkodnak vele, mire priorizálnak, az egy megint egy másik kérdés. De ezt a vitát a nyilvánosságban lefolytatni, hogy igen, Jakab Péter, te nem adtál bele elég pénzt ebbe a közösbe, mert visszafogod a pénzt, ugye ebben mit üzenünk már megint? Még a kampányon meg tudunk megállapodni, meg ott is üzengetünk egymásnak, hogy fogunk így kormányozni.
Reális ez az elképzelés, ami kirajzolódik szintén a nyilatkozatokból, hogy két kampánykassa van, van egy az ellenzéki miniszterelnök jelöltnek, hiszen ő mögötte nincsen párt, ő neki nem volt lehetősége, ahogy előbb említetted, éveken át mondjuk az állami támogatásból valamilyen alapot biztosítani erre a kampányra, és aztán van egy kampánykassa, amit pedig a pártok üzemeltetnek saját jelöltjeik, illetve programjuk ismertetésére.
Én nem látok ebbe bele, és nem vagyok gyakorló jogász, és főleg nem vagyok az állami számvevőszéknek a számvevője, de hát úgy elsőre innen azt gondolom, hogy ez hát úgy több sebből vérzik, hogyha mondjuk ebben mondjuk egy bíróságra mennél megindokolni, hogy miért költök több pénzt, mint mi a törvényi maximum.
Továbbra is az aktualitásokat felidézve szóba került a miniszterelnök jelölt leváltása. Több hónapja tartó beszélgetéseink során kialakult kép alapján el tudom képzelni, hogy mennyire lehet ez kockázatos 3 hónappal a választások előtt. Egyáltalán mi adhat erre indokot? Mi lenne az a pont, ahol ezen érdemes lenne elgondolkodni?
Szerintem két dolgot kell nézni, az, hogy minek van politikai realitása, és az, hogy mit gondolhatnak az ellenzéki pártvezetők. Hogyha van valakinek a fejébe az, hogy le lehet Márki-Zay Pétert váltani, és helyette a nagyon sok ember nem jön számításba, ha már csak a legitimációs folyamatot nézzük. Én szerintem csak olyan ember jöhetne, aki előválasztáson részt vett, és mondjuk nem például az utolsó eredményként ért el. Ennek az ideje, ha az ő fejükkel gondolkodva, még pár hétig lehet ez nyitva az ablak. Én szerintem itt azon gondolkodnak, hogyha van egy ilyen gondolat a fejükbe, hogy vajon a ellenzéki választó a kudarcot mennyire köti Márki-Zay Péterhez, illetve az elmúlt pár hónap az mennyire kötődik Márki-Zay Péterhez. De én azt gondolom, hogy akkora kockázat van ebben, hogy ez nagyon rossz irányba is, akár egy újabb kétharmad fele menő vonat is lehet ebből a leváltásból. A másik, még egy érdekesebb dolog az, hogy mi ez a gatyán mozgalom. 17-ben, amikor volt szerencsém részt venni egy miniszterelnök jelölti kampányban, akkor azt láttam, hogy ellenzék bizonyos szereplőinek mindig van B-terve, vagy akár C-terve, hogy mi van akkor, hogyha nem az a dolog történik, amit ők elgondolkodnak. Akkor is volt egy ilyen alternatív miniszterelnök jelölti csapat, ugyan nem milliárdosból, meg nem ilyen profin kitalálva, de hogy volt mindig belengedt, vagy itt van valaki, aki nagyon alkalmas lenne erre a dologra. Valami hasonlót látok, hogy épül, hogy van egy nagyon gazdag ember, mögötte ugye a hírek szerint egy elég komoly tanácsadókból álló csapat dolgozik, akik csak szakmailag nézem, egy elég profi dolgot kezdenek el összerakni arra, hogy hát van egy ember, van egy története, vannak programjai, ezek a programok, amik most kijöttek, ezeket szerintem nincs olyan választó, aki ne tudná támogatni. Nekem az jön, hogy én azt építenék, hogy hát igen, van a Márki-Zay Péter, aki így egyensúlyozik abban, hogy akkor a komolytalan vagy a komoly jelöltbe van, és van a Gattyán György, aki meg olyan milyen komoly ember. Hát akár le is lehetne őket cserélni. De szerintem itt van egy ilyen gondolkodás. Ez az egyik alternatíva, a másik pedig csak az, hogy igen, elmenni 106 jelölttel Gattyán Györgynek, és akkor elvinni 1-2% az ellenzéki választóktól, és közben végig ezt a zavaró repülést csinálni, nyílt levelekkel, programokkal, olyanokkal, amikre az ellenzéki szavazó egyébként reagál, vagy rezonál, úgy közben, hogy profin nézen ki, hogy hát mi legalább valamit csinálunk. Szóval én ezt is látom. De alapvetőleg válaszolva a kérdésre, nem látom azt, hogy a következő 1-2 héten túl lenne annak bármifajta lehetősége, hogy miniszterelnök jelölt cserét csináljon a 6 ellenzéki párt.
Nem tudom megállni, ne kérdezzem meg Gattyán György kapcsán. Többször mondtuk, hogy ezt a választást 19 billegő körzetben lehet megnyerni, és elsősorban lábon. Te látod Gattyán György mögött azt a hálózatot, amelyik a hátralévő 3 hónapban bejárja esetleg ezt az utat?
Szerintem nem is erre van ő. Ő arra van, hogy azt a pár százalékot elvigye a ellenzéktől, amivel akár azt a pár billegő körzetben lehet nyerni. És sokszor halljuk azt, hogy Márki-Zay Péter a magyar Trump. Trumpot is leírták, beszélt össze-vissza, de semmilyen mondása bázisát nem tudta elriasztani. És ugye azt mondják a Márki-Zay Péterben bízók, hogy hát igen, ő a magyar Trump, és ugyanúgy nem lehet őt bántani, és ugyanúgy ezt a meglepetést fogja tenni, mint amit a Trump csinált. Ez bőven lehet. Egy óriási különbséggel, hogy Trump sose kért 2 nappal később bocsátott a mondásaiért. Mert ugye az történik, hogy van ezek a vasárnapi élő Facebook bejelentkezések, amiket láthatóan semmifajta szabályrendszer nem köt, hanem egy lényegében egy ilyen spontán gondolat kísérletek mennek így végig. Ugye beszéltünk erről, hogy ez az improvizációs kommunikáció milyen volt az előválasztásban, és hogy mekkora kára van itt a fő választásban. Mond valamit Márki-Zay Péter, nyilván 20 újságíró a másik oldalról meg elemző van rá, hogy ragadjon ki belőle mondatokat, és aztán pedig arról beszélnek több napon keresztül, és utána valamikor kett szerda magasságába bemegy Márki-Zay Péter valamelyik műsorba, vagy az ATV-be, vagy a nem tudom, klubrádióba, vagy valamelyik. Ez is mondja, ja, hát igen, nem úgy értettem. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon komoly veszélyforrás, hogy valakit leültetnek, és 2 órán keresztül semmifajta kontrollal egy nappaliban beszéltetnek.
Mire figyeljünk a következő 2 hétben? Várható-e bármi jelentős esemény?
Orbán Viktor szabadságomban az elmúlt időszakban, tehát hogy nem nagyon mondott semmit, lényegében ő csak a Facebookon kommunikál az elmúlt pár napban. A másik az, hogy elindult ellenzék népszavazási kezdeményezése, és ugye ott többfajta belső dátum volt, hogy meg lesz karácsony két ünnep között, évvégére, január közepére. Ugye törvényileg 120 napja van az ellenzéknek összegyűjteni ezt a számot. Ugye azért akarják most összegyűjteni, hogy lehessen közösen tartani az összegyűlési választással és a másik kormányzati népszavazással együtt. Az egy érdekes kérdés, hogy ők képesek-e összegyűjteni a megfelelő, ugye nem 2000 aláírás kell, mert ugye az a törvényi minimum, de rá kell gyűjteni legalább 15%-ot, hogy akkor az ember tudjon 2000 validot produkálni. A másik az, hogy ez, ami elindult most már valamilyen egységes kommunikáció, ezeknek mi a következő lépés? Lesz-e olyan ügye a következő időszakban? Lesz-e olyan mondása, ami ezt az elmúlt, egy kicsit halványuló reményt vissza tudja adni?
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásokig és népszavazásig vezető utat. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő volt, én Vovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra 2 hét múlva.